Mikus kollégáim, Tompos Péter és Karkus István, valamint a műsorszerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 70 éves a Katolikus Szeretetszolgálat Székesfehérváron működő országos papi otthona. Gazdag programokkal, konferenciával, szentmisével és koncerttel ünnepelték a jeles évfordulót. A fenntartó és az egyház képviselői, a vármegye és a város képviselői, az otthon munkatársai, valamint a gondozottak és hozzátartozóik. Köszöntőjében Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök felelevenítette az épület sokszínű múltját. A kármelita szerzetesek és a papnevelés történetét, az egyházi élet növekedését, majd a szocializmus és a kommunizmus hozta szomorú időket is. Ma az intézményben méltó otthonra találhatnak a szolgálatban meggyengült papok, emelte ki a főpásztor. A kormány támogatja a magyar zsidó közösségek hitéleti, karitatív és kulturális tereinek fejlesztését. Közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával, miután Lázár János tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel tárgyalt. A közlemény szerint az egyeztetésen Lázár János és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke áttekintette a zsidó hitközösségeket tömörítő szövetség részben állami támogatásból megvalósuló fejlesztéseit. A minisztérium közlése szerint a megbeszélésen döntés született arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, a Mazsihisz szeretett kórház felújításának befejezési munkálatait. Csak önökkel közösen tudja Magyarország megcsinálni, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a magyar emberekre utalva a nemzeti konzultáció családokat érintő pontjairól szóló sajtótájékoztatón. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány a magyar emberekkel együtt kész biztosítani Magyarország gazdaságának további erősödését, a családok jövedelmének, bérének emelkedését, a kis és közepes vállalkozások erősítését úgy, hogy közben megfizethetőbb lakhatási körülményeket teremtenek. Bérlettel ingyenessé válhat a kutya, illetve kerékpár szállítása a fővárosi tömegközlekedésben egy javaslat szerint, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlekedés szervező cég tervezi a jegy- és bérletkínálat egyszerűsítését jövő év elejétől, összhangban a március 1-én életbe lépett tarifareformmal. Kézzelfogható és konkrét eredményeket ért el a magyar kormány családalapítást és gyermekvállalást támogató politikája az elmúlt években, és a legtöbb trend tekintetében pozitív és tartós fordulatot lehet tapasztalni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciáján. Koncsófia a tanácskozás európai demográfiai folyamatok foglalkozó szekciójában elmondta, a kormány családpolitikája is hozzájárult ahhoz, hogy 2010 óta 178 ezerrel több gyermek született Magyarországon. Tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. A gépek legfeljebb ekkora értékben adnak ki vásárlási utalványt. Ha valaki 100-nál több 50 forintos italcsomagolást akar visszaváltani, annak ezt ezentúl több tranzakcióban kell megtennie, tudta meg a pénzcentrum. A változtatás október 26-a óta van érvényben. A MOHU október közepén közölte, hogy az új rendszerben visszaváltott italcsomagolások száma elérte a 500 000-t. November 1-től 3,5%-ra csökken a Széchenyi kártyaprogram beruházási típusú hiteleinek kamata, az eddigi 5%-ról, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Egy 100 milliós 10 évre felvett hitel esetében ez több mint negyedével kisebb finanszírozási terhet jelent a vállalkozásoknak. Emellett a garanciadíjakat is elengedik 2025 közepéig. Szabados Rihárd hozzátette, a növekedés eléréséhez legalább 6%-os vállalati hitelállomány növekedésre van szükség. A budapestiek több mint 60%-a támogatja, hogy egy olimpiai rendezés előtt először alaposan tájékozódni kell és felmérni, mit jelentene Magyarország és Budapest számára a szervezés. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából végzett Závetsz Research kutatás alapján további 12% ennél erősebb álláspontot képvisel. Feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, néhol maradhatnak derült vagy gyengén felhős tájak is. A felhős ködös tájakon szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa részvét távirata a 92 éves korában elhunyt Renato Martino bíboros érsek halálára. Pater Spadaro a Dilexit Nos kezdetű enciklikáról. Az irgalmasság dobbanása az erőszak és az algoritmusok között. A baldahin és a katedra oltár. A Szent Péter bazilika vizuális és spirituális középpontjai.
Ferenc pápa részvét távirata a 92 éves korában elhunyt Renato Martino bíboros érsek halálára. Október 28-án hétfőn délelőtt római otthonában elhunyt Renato Martino bíboros érsek, több fontos szentszéki intézmény nyugalmazott vezetője. A Szentatya az elhunyt testvérének, Marcello Renátónak küldött táviratában részvétét nyilvánítja és nagy elismeréssel szól Renato Martino bíborosnak a Vatikán szolgálatában végzett több évtizedes hűséges szolgálatáról. Testvére halál hírének vételére részvétemet fejezem ki önnek, testvére elhunyta miatt, egyúttal az összes családtagnak, továbbá a Salernói érsekségnek, amelynek mélyen megbecsült tagja volt. Miközben őre emlékezem, aki buzgón szolgálta az evangéliumot és az egyházat, hálásan gondolok az ő hosszú és serény közreműködésére, amellyel elődeimet szolgálta apostoli nunciusként több ázsiai országban, és főként az Egyesült Nemzeteknél, ahol erejét nem kímélve tanúskodott a pápának az egész emberiség sorsa iránti atyai gondoskodásáról, valamint hálásan gondolok az igazságosság és a béke pápai tanácsa élén végzett szolgálatára. A rábízott különféle feladatokban nagy dinamizmussal járt el a népek javára, állandóan elémozdítva a párbeszédet és az egyetértést. Kérem az Urat, hogy ezt a hűséges szolgáját fogadja be a mennyei Jeruzsálembe, és szívből adom áldásomat mindazoknak, akik siratják őt, és hálás gondolattal vagyok azok iránt, akik gondját viselték neki. Renato Martino bíboros érsek rövid életrajza. Renato Raffaele Martino, protodiákonus bíboros, 1932. november 23-án született a Nápoly alatti tengerparti Salerno városában, és pár nap múlva töltötte volna be 92. életévét. 25 évesen, 1957. június 20-án szentelték pappá, majd 5 éves lelkipásztori munka után 1962. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, ahol először az államtitkárságon dolgozott, majd Nicaragua, a Fülöp-szigetek, Libanon, Kanada és Brazília nunciatúráin töltött be különféle feladatokat. 1980. szeptember 14-én nevezte ki Szent II. János Pál pápa címzetes érsekké, és lett Thaiföld apostoli pronunciusa, egyúttal pedig Szingapúr, Malajzia és Laosz apostoli delegátusa. 1986-ban nevezték ki a Szentszék állandó ENSZ képviselőjévé, amely szolgálatát 16 éven át folytatta, amikor Szent II. János Pál pápa az igazságosság és a béke pápai tanácsának elnökévé nevezte ki, majd a következő évben, 2003. október 21-én bíborossá kreálta. Immár 16. Benedek pápa bízta rá 2006. március 11-én az elvándorlók és útonlevők pápai tanácsának elnöki tisztét. 2009-ben 77 éves korában lemondott tisztségeiről, és 2014. július 12-e óta ő volt a bíborosi kollégium protodiákonus bíborosa. Renato Martino bíboros elhunytával a bíborosi kollégium összétszáma 233, akik közül 121 a választó és 112 a nem választó bíboros. A legidősebb bíborosok, mindketten 98 évesek, az argentin Estanislao Esteban Kálic és az ugandai Emmanuel Vamala. A legfiatalabb pedig az 50 éves olasz Giorgio Marengo bíboros, aki 1974. június 7-én született, és jelenleg a mongoliai Ulánbátorban apostoli adminisztrátor.
Páter Spadaro a Dilexit Nos kezdetű enciklikáról. Az irgalmasság dobbanása az erőszak és az algoritmusok között. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium jezsuita altitkára szerint a pápa legújabb enciklikája kijelöli az alapvető értékeket egy konfliktusokkal és érzéketlenséggel sújtott világ számára. A mai felgyorsult életritmusban újra meg kell találnunk azt a központi egyesítő erőt, ami értelmet ad az életünknek, vagyis a szívet, és éreznünk kell, hogy Isten szeret minket. Ferenc pápa mindig úgy érezte magát, mint egy bűnös ember, akit üdvözített az Úr szeretete. A Dilexit Nos kezdetű enciklika pedig arra szólít minket, hogy újra fedezzük föl irgalmasságát, értsük meg, hogy az Úr a belső érzéseinken keresztül szól hozzánk. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Páter Antonio Spadaro, szicíliai származású jezsuita, aki 2011 és 2023 között a rangos olasz folyóirat a La Civiltà Cattolica igazgatója volt, ma pedig a Kultúra és Nevelés Dikasztérium altitkára. Ez a dokumentum tulajdonképpen a foglalata Ferenc pápa lelkiségének, mely megadja a kulcsot egész pápasága megértéséhez. Spadaro atya emlékeztet arra is, hogy ő adta a pápa kezébe a Szent Szívről szóló írásokat, melyeket Diego Fares atya, Jorge Mario Bergoglio lelki gyermeke írt halála előtt, és ami az első fejezetet ihlette. Ezzel az enciklikával a pápa azt kéri a világtól, mely kezdi elveszíteni a szívét és minden emberi érzékenységét, hogy találjon vissza az alapvető értékekhez. A Dilexit Nos kezdetű enciklika közelebb hozza Ferenc pápa spiritualitását, ezért segít rátekinteni egész pápaságára. Azt se felejtsük el, hogy ő hirdette meg az irgalmasság szentévét. Az irgalmasság témája, a mélyen szerető szív, az érzések, belső érzelmek alkotják Ferenc pápa kormányzásának középpontját, mely a megkülönböztetéssel halad előre. Megkülönböztetni mit akar az Úr mondani a belső érzéseken keresztül, melyek egyértelműen a szívnek szólnak. Spadaro atya szerint tehát ez az enciklika, de a Gaudete et Exultate kezdetű apostoli buzdítás is Ferenc pápa lelkiségét fejezi ki, és megvilágítja egész pápaságát. Ferenc pápa mindig is úgy érezte magát, mint bűnös ember, akit megmentett az Úr szeretete. Megválasztása után nem sokkal Páter Spadarónak adott interjújában így definiálta önmagát. A legfontosabb tehát Isten szeretete, a megtérés pedig ennek a szeretetnek a gyümölcse. A szívről enciklikát írni azt jelenti, hogy belépve Krisztus szívébe megérezhetjük egy emberi szív szeretetét, mely tele van olyan szeretettel és érzelmekkel, mint a miénk. Ferenc pápa lelkisége ebben az értelemben távol áll a testetlen és rigorista formáktól. Ő azt tartja, hogy a spiritualitás milyen az emberi lélekbe hatol, megérinti az érzelmeket és a testi dimenziót egyaránt. Ez a spiritualitás aztán konkrét gesztusokban fejeződik ki. Itt kapcsolódik össze Ferenc pápa tanításának szociális dimenziója és Krisztus szívének szeretete. Ebben az enciklikában rámutat, meg kell szánnunk a sebzett földet. Jézus kinyújtja a kezét és gyógyít. A Fratelli Tutti kezdetű előző enciklikájában szereplő testvéri kötelékeket azt teszi lehetővé, hogy az Úr szeretetéből táplálkozunk. Az első fejezetet ihlető Diego Fáres atya erősen kötődött a Szent Szív tiszteletéhez. Jó barát, a La Civiltà Cattolica neves írója volt, aki Ferenc pápa megválasztása után jött Rómába, hátrahagyva munkáit, melyeket Argentínában végzett. Egyfelől filozófiát tanított az egyetemen, másfelől pedig végső stádiumban lévő betegek és hajléktalanok számára létesült befogadó intézményekkel foglalkozott. Élete utolsó hónapjaiban írt Krisztus szívéről, mely tevékenységét és lelkiségét meghatározta. Ezt a nagyon szép szöveget adta át Spadaro atya Ferenc pápának, aki ismerte Diego atya szép munkáját, és úgy gondolta, hogy érdemes teret adni szavainak. Diego Fáres akkor lépett be a Jézus társaságába 1975-ben, amikor Bergoglio volt az argentin provinciális, tehát ismerettségük igen mély volt és évtizedekig tartott. Az enciklika két fő mozgató rugójáról szólva Páter Spadaro elmondta: a világ kezdi elveszíteni szívét. Gondoljunk a síró nagymamákra, akikkel senki nem foglalkozik, a háborúkra, a meghalt katonákra, a megosztott világra, melyet nyílt sebb szakít ketté. Mindezek mögött pedig ott áll az érzéketlenség, a probléma megoldásra való akarat hiánya. Ezt a társadalmat vissza kell vezetni az alapvető értékekhez. Másfelől pedig az a célja az enciklikának, hogy újra visszataláljunk egy központi egyesítő erőhöz, ami értelmet ad annak, amit élünk, a szívhez. Ma ugyanis egyre inkább a piac, az algoritmusok, a haszonelvűség rabszolgái leszünk, és ezzel egy időben egy ösztönösebb, azonban teljesen szabad és féktelen dimenzió áldozatai. Ferenc pápa gyakran utal a népi ájtatosság formáira, ami azért különösen fontos, mert az egyszerű népi hit az ájtatosságon, a képi világrendszerén keresztül fejeződik ki. A kereszténység azért is lehet válságban, mert nem talál megfelelő szavakat és képeket arra, hogy kifejezze magát. Ebben ad óriási erőt a népi ájtatosság, a maga képi és verbális forrásával, ami mélyen kapcsolódik az emberi érzésekhez. A népi lelkiség tehát szorosan összefonódik a történelemmel, az emberi érzékenységgel. A túlságosan értelmiségi, racionális érzékenység félő, hogy kivonja az embert saját valóságából. Fennáll a veszély, hogy a hit gnózissá válik, csupán kevés kiválasztott számára. A népben viszont ott dobog a hit melengető szíve, mondta még Páter Antonio Spadaro, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium jezsuita altitkára, Ferenc pápa most megjelent Dilexit Nos kezdetű enciklikájáról.
A baldakin és a katedra oltár. A Szentpéter bazilika vizuális és spirituális középpontjai. A Szentpéter bazilika főoltára előtt december 8-áig látható lesz Szentpéter ősi széke, majd szepőterem fogantatás ünnepét követően a szék visszakerül eredeti helyére, a katedra oltárra, Bernini bronz trónjára. mint már arról beszámoltunk, 9 hónapi restaurálás után, október 27-én a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró szentmiséjén került sor a Szent Péter sírja feletti baldakin ünnepélyes átadására. Előző adásunkban a Vatikán News cikke alapján felidéztük a baldakin történetét, most a Szent Péter Bazilika másik vizuális és spirituális középpontját, a katedra oltát ismertetjük, amely magába foglalja a Szent Péter apostol prédikáló székét. Emlékeztetünk rá, hogy Ferenc pápa a püspöki szinódus lezáró szentmisén mondott homiliájában hangsúlyozta, Szent Péter trónja a szeretet, az egység és az irgalmasság széke. A barokk korszakot bizonyos szempontból kifejezetten hasonlíthatnánk a mi korunkhoz. Modern nyelven multimédiálisnak nevezhetnénk azt a törekvést, hogy a különböző művészeti technikákat értékesítve hasson az ember minden érzékszervére. Mint ha ez lett volna az egyik célja, hogy a műalkotás szemlélőt bevonja a világába, lebontva a szubjektív és az objektív közötti határokat, és egy új valóság részesévé tegye, hogy élő alkotó eleme legyen egy gyönyörű összetételnek, a világegyetem olyan látomásának, amelyet Isten lelke éltet. A Szent Péter Bazilika apszisa például, mondhatnánk, prototípusa ennek az átlényegült valóságnak, amely tudatában az isteni jelenlétnek beáramlik létterünkbe, egyesítve az eget és a földet. A Szent Péter Bazilika hátsó fala teljes egészében egy valóságos szenográfia, díszlet, amelyben Bernini egy csodálatos látomást tár elénk. Kortársai már a Péter apostol sírja feletti baldaki munkálatai idején századunk Michelangelójának nevezték az építészt, szobrászművészt, és ő 7. Sándor pápa megbízásából valóban bebizonyította, hogy ez a jelző nem pusztán egyfajta hízelgés volt. Michelangelo felfogása szerint az új vatikáni bazilika apszisában alapvető szerepet játszott a fény, mint a faltömeg egyenrangú megfelelője, ellenpontja. Bernini ezt a szobrászati alapelvet fejlesztette tovább egészen a tökéletességig, megalkotva egy nyitott égbolt látomását, amelyből ragyogó fény azonban kiemelkedik a Szentlélek galambja, felhőkben lebegő angyaloktól körülvéve. Ebből a látomásból ereszkedik alá egy hatalmas bronz trónus, egy másik, sokkal kisebb trónus rejt a magában, amelyen a hagyomány szerint Szent Péter apostol prédikált. A Herkules fáradozásait ábrázoló elefántcsont fizekkel díszített ősi trón a 9. században érkezett Rómába, II. Kopasz Károly frank király ajándékaként az akkor uralkodó 8. János pápának, de egyes elemei, mint például az elefántcsont csempék, valószínűleg korábbi időszakra vezethetők vissza. Bernini kompozícióját egyfajta hatalmas ereklye tartónak tekinthetnék, valójában azonban az 1657 és 1665 között készült monumentális jelenet Péter utódainak változatlan feladatára emlékeztet, ami nem más, mint Krisztus hirdetése, Isten igéjének értelmezése és tanítása. Ezért lebeg a Szentlélek szimbóluma Péter széke fölött. A léleki, amely elvezet bennünket a teljes igazságra. De amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, aki vigasztaló és közben járó. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. És végül a vigasztaló pedig, akit az atya nevemben küld, megtanít majd benneteket, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. De a válságos pillanatokban a megfelelő szavakat is sugallja, a Szentlélek abban az órában megtanítja nektek, mit is kell mondanotok. A trón két oldalán 4 kiemelkedő teológus, Szent Ambrus és Szent Ágoston, a nyugati egyház atyái, valamint Szent Atanáz és aranyszájú Szent János, a keleti egyház atyái állnak, akik egy enyhe kézmozdulattal szinte új hegyeikkel, mintha felemelnék a trónt. A bronztrónust három evangéliumi perikópa, szentírási részlet domborművei díszítik, amelyek szemléltetik a pápa, Krisztus földi képviselője feladatát, legeltes gyuhaimat, vagyis az emberi nyáj Péterre bízása. A lábmosás, amely a pápai szolgálat jellegét fejezi ki, ha tehát én az Úr a Mester, megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát, és végül a mennyek országa kulcsainak átadása. Neked adom a mennyország kulcsait, amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit feloldasz a földön, a mennyben is feloldott lesz. A hatalmas trón, amely túl nagy bármely emberi személy számára, azt mutatja, hogy nem az ember dönti el, hogy ki is üljön rajta.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az örök életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom. Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nékem, nincs más javam rajtad kívül. Az Úr az én örök részem és kelyhem, Te irányítod, Uram, sorsomat. A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek a címe, aki örök életet és örök célt tűz ki eléd. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának, olvashatjuk Sirák fia könyvéből. Az alábbiak közül mely szavak fejezik ki számodra leginkább az Istent? Kérlek, hogy választatok ezek közül. Gondoskodás, irgalom, bíró, bölcs, láthatatlan, segítő, akitől félni kell, büntet, megtorol, önkényes, élet, jóság, szeretet, atya, öreg, tanácsadó, halál, anya, barát, béke. Viki, számodra ezek közül a szavak közül mi fejezi ki leginkább az Istent, és kérlek, indokold is meg a döntésedet.
Én a pozitív jelentésűeket választanám, például az, hogy bölcs, gondoskodó, segítő, ugyanis az Isten ugyebár ilyen, hiszen mindig segít nekünk, és nagyon bölcs, hiszen ő döntött az életünkről is, és arról is ő dönt, hogy hogyan alakul a mi életünk.
Barna?
Én a bölcset, a tanácsadót és a békét választanám, mert Isten ugye a békére törekszik mindig, és ő adja a legjobb tanácsokat, és ezért ugye bölcs, és ha valami dologba tanácsot kérek valakitől, akkor tőle szoktam.
Én a szavak közül a gondoskodást választanám, és a segítőt, meg a szeretetet, mert én úgy érzem, hogy az Isten az mindenkin, ha nem is érzik sokan úgy, hogy mondjuk mindig segít rajtuk, de nagyon sokszor ő adja meg nekünk azt a lelki segítséget, meg erőt, amire szükségünk van az adott pillanatban.
Istenre mindig számíthatunk, olyan, mint a legjobb barát, mindig mellettünk és velünk marad. Mit tapasztalhatunk meg még róla, Viki?
Azt, hogy mindent megad, ami a javunkra válik, és olyankor is mellettünk van, hogyha bajban vagyunk, és akkor is mellettünk van, amikor a legjobban érezzük magunkat, vagy a legjobb pillanatban vagyunk, és akkor is fog segíteni, hogyha véletlenül vagy szándékosan megbántottuk.
Ő örökké szeret minket, Isten sosem távolodik el tőlünk, ha messze kerülünk tőle, akkor mi utasítottuk vissza az ő szeretetét, de tudnotok kell róla, hogy ő mindig visszavár. Mit gondoltok erről a kifejezésről? A nap süt akkor is, ha nem látod, Isten szeret akkor is, ha nem érzed. Hogy tudod te ezt a mondatot értelmezni, Melanie?
Én ezt a mondatot úgy értelmezem, hogy Istent nem látjuk, és vannak olyan emberek, akik nem is hisznek benne, sajnos. Attól, hogy nem látjuk, vagy nem halljuk, amit mond, attól mindig tudnunk kell, hogy velünk van, és ő segít rajtunk. Hogyha a legmélyebb ponton vagy a legvidámabb napod van éppen, akkor is mindig mellettünk van.
Van egy nagyon kifejező történet a hittankönyvünkben, amely arról beszél, hogy vannak bizonyos lábnyomok a homokban. Megosztaná-e velünk ezt a történetet, Barna, hogy tanúbizonyságot nyerjen a mi gondolkodásunk az Istennek a jelenlétéről az életünkben?
Az ember azt támadta, hogy egész életében együtt sétált az Istennel. Egymás mellett haladtak, mindkettőjük lábnyoma ott maradt a homokban. Az ember élete végén visszatekintett a megtett útra. Megdöbbenve látta, hogy nehezebb időszakainál csak egy pár lábnyom van a nyomokba, nem pedig kettő. Az embert elszomorította a látvány, ezért megkérdezte Istent. Uram, te azt ígérted, hogy sohasem hagysz el, minden nap velem leszel. Visszatekintve mégis úgy tűnik, hogy a legküzdelmesebb szakaszokon magamra maradtam, hiszen csak egy pár lábnyomot látok. Éppen akkor hagytál el, amikor leginkább szükségem lett volna rád. Az Úr szeliden így válaszolt. Drága gyermekem, én nagyon szeretlek téged, és soha nem voltál egyedül. A legnagyobb megpróbáltatások idején valóban csak egy pár lábnyomot láthatsz, de azok mélyebbek, mint a többi, mert olyankor a karjaimban hordoztalak téged.
Volt-e már esetleg olyan, amikor átérezted valaki különleges oltalmazását a történet mondani valója alapján? Észrevettétek-e már az Istennek a jelenlétét ilyen formában?
Egyik unokatestvérem most ment másik egyetemre, és először úgy volt, hogy nem lesz hol laknia, de végül mégis lett, és pont úgy volt, hogy külföldön magyarok voltak ott az egész emeleten, meg egy magyar nő vezényelte, meg maradtak bútorok, és hogy amikor már reménytelennek tűnt a helyzet, akkor segített Isten a legjobban.
Hát ehhez kell a látószem, hogy ezeket felismerjétek, hogy Istennek a gondviselése milyen eszközökhöz folyamodik azért, hogy te boldog legyél. Hogy vannak olyan dolgok, amiket nyilván át kell élned, hiszen a szenvedést azt mindannyian el kell, hogy viseljük, de valahogy tényleg úgy van, én gyerekkorom óta tapasztalom azt, hogy az Isten a legesleg lehetetlenebbeknek tűnő helyzetekből is átvezet, vagy kivezet téged. Még akkor is, hogyha emberi számítás szerint soha nincs arra esély, hogy abból te valahogy ebből a nagyon bonyolult, nagyon kemény próbatételből, helyzetből jól gyere ki. És az Isten ilyenkor mutatja meg leginkább az ő gondoskodását, meg azt, hogy kísért téged, mert még lehet, hogy az emberek is azt mondják, hogy erre 0% esély van, hogy ez megtörténjen, és mégis utána azt tapasztalja az ember, hogy az Istennek a segítsége révén megoldódott az a dolog, és hogy ez a csodálatos, hogy ezt észre kell venni az életetekbe. Sokan ezt a szerencsének, a sorsnak, a véletlennek nevezik, de nem így van. Ezek nem véletlenek, meg azt szokták mondani, hogy ezek a véletlenek inkább az Istennek a különös csoda jeleinek vélhetőek, nem pedig egy egyszerű ilyen szerencsének, hogy akkor most jól álltak a csillagok, meg elszaladt a fekete macska, meg ilyenek, semmi köze ennek az Istennek a gondviseléséhez, és nem is szabad ilyenekhez fordulni. A legjellegzetesebb történet, ami eszembe jut, az az, amikor a szomszédban egy nagyon súlyos betegség történt egy fiatalemberrel, és hát az orvosok semmi esélyt nem adtak arra vonatkozóan, hogy az a fiatalember meggyógyuljon. És akkor a felesége mit csinált? Elment a jósnőhöz, elment a, mit tudom én, milyen látnokhoz, elhívta a japán gyógyítót, aki majd úgy megmasszírozza, hogy biztos meggyógyul, meg még úgy a biztonság kedvéért még misét is mondatott a betegért. Na hát ezt hívjuk mi szinkretizmusnak, amikor így össze-vissza keverjük a vallásokat, meg a vallásoknak a különböző dolgait. Ez nem olyan, mint egy leves, hogy beleteszem a zöldséget is, meg a babot is, és akkor lesz belőle bableves, vagy valami hasonló, meg még tésztát is teszünk bele. Szóval, hogy ezek ilyen emberi próbálkozások. De ezt nem szabad összekeverni az Istennek a gondviselésével. Tehát, hogy ez teljesen más, és sokkal szembetűnőbb. És nekünk is inkább ezekre kell hagyatkozni, hogy az Isten kegyelme által vezessen titeket, minket ezekben a helyzetekben, mint hogy különböző vallási hiedelmekhez és különböző módszerekhez folyamodjunk kínunkba. Inkább tegyük össze a két kezünket, és imádkozzunk, hogy az Isten adjon nekünk erőt, és segítsen meg minket. Én úgy gondolom, hogy Istennek terve van velünk. Nyilvánvaló, hogy mindannyiunkat a boldogságra teremtett, de ő nem erőszakos. A hozzájárulásunk nélkül nem tud boldoggá tenni minket. Már itt a földi életünkben is úgy kell tevékenykednünk, hogy ne csak a közvetlen rövidtávú elképzeléseinket kövessük, hanem a végső célunkra is tekintsünk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy Istennek a velünk kapcsolatos tervét megvalósítsuk, mert cselekedeteink alapján szerezhetjük meg, vagy szalaszthatjuk el, amit ő nekünk akar adni. A földi életünk tehát az érdemszerzés ideje. Körülbelül 60-90 évig tart, de utána örökké tartó teljes boldogság következik azoknak, akik Isten törvényeit megtartva igyekeztek békességben és szeretetben élni. Tehát ezt tudnunk kell, hogy minden embernek az életének a halállal itt a földi élet véget ér. Mi következik a földi élet után? Mit mond erről a teológia? Nézzük meg, hogyha itt a földi élet során az érdemszerzés ideje alatt az Isten a mennyország állapotát adja nekünk ajándékul, akkor mi történik? Légy szíves, Viki, mondd el nekünk.
Isten mindent felülmúló boldog állapotban van, ahová minket is vár. Ez ugye a mennyország. Az ő eredeti szándéka az, hogy mindenki oda jusson. Tudatos döntésünk és az életvitelünk alapján kerülhetünk az Istenhez. Akik Isten barátságában vagy kegyelmétől eltelve haltak meg, és nincs semmi, ami eltávolítaná őket az örök szeretettől, nincs semmi, amitől meg kellene tisztulniuk, azok a mennyországban vannak.
Mit tudunk erről a bizonyos országról?
Azt, hogy ennek az országnak nincsen fizikai kiterjedése, nincsenek határai, hanem azt az örökké tartó boldog állapotot jelzi, ahol minden van, ami a boldogságunkhoz szükséges.
Számunkra elképzelhetetlen, hiszen emberi szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Milyen állapot ez a mennyország állapota, Melanie?
Olyan állapot, ahol semmi hiány, betegség és gyász nincs. Az ember végső célja és legmélyebb törekvése, hogy Szent Háromsággal örökké együtt lehessen.
A legnagyobb ünnep, amikor mi itt a Földön az összes szentről és az összes emberről, aki a mennyországban van, arról meg szoktunk emlékezni, ez a minden szentek ünnepe. Hiszen ilyenkor emlékezünk azokra, akik már Isten örök színelátására jutottak. Az egyház közülük néhányat kiemelt, boldoggá vagy szenté avatott. Őket példaképeknek tekintjük. Nézzük meg, hogy kik azok a lelkek, akik a tisztulás állapotában vannak a földi életük után.
Azok, akik Isten barátságban haltak meg, de nem teljesen méltók ahhoz, hogy közvetlenül az örök dicsőségbe jussanak, ez felkészíti a lelkeket arra, hogy beléphessenek az örök dicsőségbe. A tisztulás ideig tartó, tehát nem örök és személyre szóló, minden embernek a földi életében elkövetett bűnös cselekedetei alapján kell vezekelnie. Nekünk, földön élő embereknek fontos feladatunk, hogy ezekért a halottakért esedezzünk.
Tehát az a feladatunk itt a Földön nekünk, hogy imádkozzunk azokért a hozzátartozóinkért, és azokért az emberekért is nyilván, akikért nem imádkozik senki, hogy akik a tisztulás állapotában van a lelkük, ők is a mennyország örök dicsőségébe jussanak. Éppen ezért szoktunk nyilván imádkozni a megholt hívekért, szentmiséket felajánlani értük, illetve a temetőket is meglátogatjuk halottak napján, hogy az elhunyt hozzátartozóinknak a sírjára virágot, mécsest helyezzünk. Mit gondoltok, hogy mit fejezünk ki azáltal, hogy felkeressük a hozzátartozóinknak a sírjait november 1-én, illetve november 2-án? Mert azért jegyezzük meg, hogy november 1-én van Minden Szentek napja, és november 2-án halottak napja. Szóval mit fejezünk ki azzal, hogy virágokat, illetve mécseseket, koszorúkat viszünk a szeretteink sírjához?
Ezzel az egyfajta szeretetünket kifejezzük, hogy attól, hogy még elhunytak, attól mi még ugyanúgy szeretjük őket, illetve hogy megemlékezzünk rájuk, és mégis azért kimegyünk, hiszen nem felejtettük el őket, és még mindig szeretjük őket.
Az a következő kérdésem, hogy miért megyünk már november 1-én napnyugtakor a temetőkbe? Erre ki tudja a választ?
Mert a keresztény egyházban az ünnepek napnyugtától napnyugtáig tartanak.
Vagyis már Minden Szentek estéjén, amikor ugye a nap nyugodni készül, már akkor a halottak napjának van az előestéje, és ezért szoktunk már november 1-én este kimenni a temetőkbe, felkeresni a sírokat, elhelyezni a kegyeletnek a virágait, elhelyezni a gyertyákat, amelyek számunkra az örök életet jelképezik, hogy mindannyiunk számára ezeken a napokon egyértelmű legyen az, hogy ezek az emberek, akik itt a Földön már nem élnek, de a szívünkben örökké élnek és élni fognak, hiszen nekik köszönhetjük azt, hogy mi itt vagyunk, és nem felejtjük el az ő szeretetüket sosem. Gyerekek, sokat szoktak ezen vitatkozni az emberek, hogy létezik-e a pokol, létezik-e büntetés. Sokszor azt mondjuk, hogy az Isten irgalmas, és hogy az irgalmának nincsen vége. Viszont azt tudnotok kell, hogy a kárhozatnak a helye, vagyis a kárhozatnak az állapota, az igenis létező. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már, hogy itt a Földön ezek a léleknek a különböző állapotai, ami a halál után bekövetkeznek, már egy picit érzékelhető itt a mi világunkban is. Tapasztaltátok már ezt?
Igen, hogy akár csak pillanatokig is érezhetjük, hogy olyan boldogak vagyunk, mint a mennyországban.
Így van, Barna, hiszen a mennyország állapota is itt a Földön már egy picit jelen van. De nyilvánvaló, hogy azért mondom, hogy picit, hiszen már itt feszül ez a már igen, még nem feszültsége, hiszen az örök boldogságot, vagy azt a fajta mérhetetlenül boldog állapotot, amit itt a Földön csak egy icipici időre tudsz megtapasztalni, az mit gondolsz, Viki, a halál után, a mennyben hogyan fogjuk megélni ezt, ami itt a Földön ilyen pici időnek tűnik?
A boldogság intenzívebb és sokkal nagyobb lesz, hiszen fent a mennyországban csak is a boldogság van, illetve már alapból az is boldogságnak számíthat, hogy találkozhatunk az elhunyt családtagjainkkal vagy barátainkkal, illetve hogy Istent is láthatjuk.
Így van, tehát akkor a tisztító tűz állapota is itt van a Földön. Ez a már igen, még nem feszültsége, ez abban mutatkozik meg, hogy bizonyára veletek is előfordult már olyan, hogy valami kis rosszaságot követtetek el, valami kis bűnt. És az embert ilyenkor a lelki ismeretén keresztül érzi azt a bizonyos érzést, amit úgy mondunk, hogy lelki ismeret furdalás, és az, hogy ki akarod ezt javítani. Tehát, hogy szeretnél tőle bocsánatot kérni. Vagy azt szeretnéd, hogy megjavítani, hogyha mondjuk összetörted a kedvenc játékát, és akkor te igyekszel, rájöttél, hogy ez nagy hiba volt, és meg akarod neki javítani, mert hogy szeretnéd, hogyha újra örülne. Na most itt a Földön ezeket a dolgokat még ki tudod javítani, oda tudsz menni, bocsánatot tudsz tőle kérni, mert megbántottad. De a Földön túl, amikor már véget ér itt az érdemszerzés ideje a Földön, akkor már nem tudsz oda menni hozzá. Érted? Tehát ha már így haltál meg, így búcsúztál el a földi léttől, hogy ott vannak ezek a ki nem mondott szavak, a bocsánatkérésnek, a kiavításnak és az egyéb dolgoknak, akkor ez a feszültség, ez így megmaradt, és nem tudsz már tőle bocsánatot kérni. És nyilvánvaló, hogy ott a tisztulás állapotában a lelked ezen egy kicsit kínlódik, egy kicsit fáj, egy kicsit úgy lelkiismeretfurdaláshoz hasonló érzés uralkodik benned. Na és ezt viszont, aki már meghalt, ezt szerintetek jóvá tudja-e tenni?
Akkor azt már nem lehet jóvá tenni.
Viszont mi, akik itt élünk a Földön, szeretjük őt, és még gondolunk rá, és imádkozunk érte, mi mit tudunk tenni az ő üdvösségéért?
Imádkozunk, hogy az Isten megbocsájtson neki.
A kárhozat állapotával kapcsolatban, hogy jelen van-e a pokol itt a Földön, erre mit válaszolnátok ennek tudatából, amit az előbb elmeséltem?
A rossz az sajnos mindenhol ott van, ugyanis nem csak a jó létezik, hanem sajnos a rossz is. Nagyon sok ember beleesik a rosszba a jó helyet, úgyhogy így mind a kettő jelen van az életünkben.
Köszönöm szépen, Viki, igazi teológussá fejlődtél, mert ez valóban így van, hogy itt a Földön is itt feszül a jó és a rossz, és ugyanúgy a kárhozat is, ugye itt is megtapasztalható a Földön, mert bizony mi is bele tudunk kerülni a pokol állapotába. Még szoktuk is mondani ezzel a gyönyörű magyar nyelvvel, hogy pokolian érzem magam. Na most ezt akkor szoktuk nyilván használni, amikor valami olyan dolgot követtél el, amit jóvá tenni nem lehet. Ilyenkor el szoktam nektek mindig mesélni azt a példát, hogy elmennek születésnapot ünnepelni, jól érzik magukat, a 18. születésnapját ünneplő lány boldogan beül az autóba, hazafelé utaznak, nem köti be magát, és a fiú elvéti a sajnos a vezetésben a döntést, mert hogy csúszik az út, és nem tudja azt a kanyart már bevenni, és neki mennek a villanyoszlopnak. Halálos baleset történik, és a lány, aki a hátsó ülésen ült, és a 18. születésnapját ünnepelte, sajnos nem éli túl ezt a balesetet. a fiúnak szerintetek, aki ezt az autót vezette, meg kell halnia ahhoz, hogy a pokolban érezze magát?
Nem, nem kell hozzá, ugyanis a bűntudat az teljesen fel fogja őt emészteni, és örök életére emlékezni fog az egészre.
Tehát ezek azok a döntések, amiket jóvá tenni nem lehet, amit visszacsinálni nem lehet, és pontosan ezért kell nagyon jól döntenünk és bölcsnek lennünk, hogy mi ne kerüljünk ilyen helyzetbe, és ne legyen ilyen pokoli kínok között az életünk, és ugye gyerekek, ez történik igazából akkor, amikor az egész életébe valaki elutasítja az Istent, megtagadja az Istent, és ezen nem akar változtatni. És az életének az utolsó pillanatáig is ebben a tagadásban él. Rajta ezek által, a dolgok által nem tudunk már segíteni. Ő neki az örök szenvedés az osztály része, viszont tudunk értük is imádkozni, és nyilvánvaló, hogy jó lenne, ha minél kevesebb ember a lelke ebbe az állapotba, és ha lehet, hogy az életének az utolsó pillanatában, de reméljük és bízzunk abban, hogy ezek az emberek is belátják, hogy Isten létezik, és az Istennel nyer értelmet az ő életük. Végezetül egy történettel szeretném befejezni a hittanórát, hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink lehetnek. Sok olyan beteg, aki klinikai halál állapotából tért vissza, elmondta, hogy úgy érezte, mintha egy hosszú sötét folyosó menne végig, közben lejátszódott az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldog fényességet éreztek. Amikor aztán sikerült őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatták az életüket annak hatására, amit átéltek. Légy szíves, Viki, olvast fel ezt a történetet.
Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy belső udvar, onnan nyíltak a kórtermek, és a kiskutya vígan eljátszott ott az udvaron egész nap. A kórtermekbe szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyen hívő ember, ezért egyszer megkérdezte tőle: doktor úr, milyen lesz a halál után? Az orvos ezt felelte: nem tudom. A beteg ember elsápadt. Maga se tudja. Erre a doktor felkelt a beteg ágytól, oda ment a betegszoba ajtajához, amely a belső udvarra nyílt. Kinyitotta az ajtót, és füttyentett egyet. A kutyája berohant, és farkcsóválva boldogan az orvos térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez: látja, a kutyám soha nem volt még ebben a szobában. Nem tudta, hogy mi várja itt, csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött. Én sem tudom pontosan, hogy mi vár a halál kapuja mögött, de azt tudom, hogy ott vár engem a gazdám.
Az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában. Amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent az Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Hittanóránk végén fohászkodjunk a mindenható Istenhez, és kérjük mindazoknak az üdvösségét, és az örök boldogság állapotába való felvételét, akik a szenvedés és a fájdalom állapotában vannak. Könyörögjünk az Isten irgalmáért, hogy fogadja be őket is az örök boldogság állapotába. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben a gyászfeldolgozásról, a gyógyulásról és a veszteségek elfogadásáról beszélgetünk. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05-kor Egymás közt című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben az Ecséden október 12-én megtartott Rákóczi megemlékezés beszédeit idézzük fel. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A jerikói vak akkor ledobta köpenyét, fölkelt és Jézushoz sietett. Jézus megkérdezte tőle, mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Olvasom a Márk evangéliumban. Arra a kérdésre, hogy vannak-e előjelei annak, hogy valaki Isten választottai közé tartozik, azt kell mondani, hogy semmiféle olyan jel nincs, amelyeket egymás mellé sorakoztatva kiadódnék valami bizonyíték a kegyelemben való bebiztosítottságunkra. Ha vannak jelei a kiválasztottságnak, akkor ezek olyan jelek, amelyek csak a mi tevékenységünk által válnak jelévé, hogy Isten működik bennünk. Ilyenek a kitartás az imában, a fáradhatatlan folytatása a jónak, amit Isten megkezdett bennünk, a komoly, Istenfélő törődés üdvösségünkkel, az önzetlen, tiszta szeretet, és ezen kívül talán még bizonyos tapasztalatok az ember életében, melyek finoman, de ellenállhatatlanul vezetnek, úgy, hogy néha ijedten és csodálkozva kérdezzük, hogyan tudtuk ezt vagy azt a bukást elkerülni, vagy bizonyos dolgokat elérni, amelyeket élethelyzetünk nem jelzett előre. Thomson Isten kiválasztó szeretetét, melyel az embert magáinak lefoglalja és minden útján kíséri, úgy, hogy az végül nem térhet ki, a nemes vadászkutyákhoz hasonlítja, amelyek bekerítik a vadat, mindig új oldalról közelítik, még végül megkaparintják. Ilyen értelemben vannak jelei Isten kiválasztó szeretetének, de ezek nem azért vannak, hogy élvezzük őket, hanem hogy megvalósítsuk őket. Aki fut, azt remélheti, hogy célba ér. Aki fáradozik, az remélheti, hogy Isten benne is műveli irgalma örök művét. A szenteknél minden harmónia, béke és egység, mivel minden szeretet. Az isteni kegyelem fényénél a szentek Isten akaratában meglátják Isten jó téteményét, mely az ember java is. Uram, a te fényeddel, a te erőddel, a te örömöddel végzem a mai napot. Örömöm az, amit parancsoltál. Örömmel hordozom azt, amit reám róttál. Örömmel követlek, bármerre hívsz. Hogy így legyen, világíts engem a te szent fényeddel, erősíts meg a te szent erőddel, tarts meg engem a te örömödben. Add rám áldásodat, mindenható Istenem, Atya, Fiú és Szentlélek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki,